ezzel a pandémiával buktatta le az Úristen, hogy ott nem történik gyógyítás, mert mi az, hogy lábakat tudott növeszteni az az Isten, akihez az a Szent Szellem, mondjuk így, akit ők küldözgetnek jobbra-balra, és fogak nőttek ki, meg hatalmas gazdagság is történt, meg mindenféle, erre meg jön egy pandémia, és nem tudnak mit kezdeni. Tehát ez hogyan lehetséges? Tehát már ezt fel kellett volna sok hívőnek a szemét nyissa, hogy megkérdőjelezze, hogy vajon én hova járok, mert eddig minden betegséghez értett ez az Isten, akit én szolgálok, akit még állítólag szolgálni is kell, meg védeni is, és itt már mindenkit meggyógyított, erre jön egy pandémia, és ehhez nem ért. Tehát a pandémia nagyobb annál az Istennél, mint akit én eddig, akiben reménykedtem, hogy én is meggyógyulok. Tehát na, az emberek a jó dolgukba, a bőségbe, és a bőség illúziójába, ugye kölcsönből is, de járták a világot, és hát már akkor voltak mindenféle gyógyíthatatlan betegségek, ugye betegségekbe szenvedők, és az emberek hordozták Medjugorjeba is mindenhova a betegeket, és hát láttak a csodákat, hát amilyen csodákat láthattak, és hirtelen ez a csodaerő oda lett, és ez az Isten, aki ezeket a csodákat eddig művelte pénzért, az most annyira megrettentő is a vírustól, hogy rászorult a virológusokra, a tudósokra, és hát adott nekik egy ötletet, tehát adta a vakcinát, hogy ezzel gyógyítható, de addig is, amíg ez el nem készül, ez az Isten tehetetlen, aki addig akkora csodákat elvégzett, hogy tényleg a világ meg volt bolondulva, és mindenki keresztül kasul járt valamilyen spirituális élményért, vagy csodás gyógyulásért, és ez csak így egy hírrel ez az egész, tehát ez mi, ha nem az ítélet, mi, ha nem a kőszikla esetleg 2019-ben, és felgyújtotta a hamis isteneknek, a hamis bálványoknak, úgymond leleplezte őket, de az a durva, hogy még így se lássuk. Tehát ott van élő példaként, hogy azok az istenek, akiket kergettünk, és akikbe hittünk, azok 2,5 évre mind eltűntek, és most már semmi nem segít, csak a vakcina. Vakcina mindenre. Tehát itt Olaszországon most már mindenre az van. Ez a bűnhöz, tehát a testiséghez ragaszkodó embernek ezek az ördögös dík, ez egy nagyon jó, nagyon kapóra jön. Miért? Azért, mert mindannyiszor, tehát nem tud más cselekedni, csak a bűnt, aminek a rabja. Mikor ennek, mikor annak. Tegyük fel, hogy van egy házaspár, akik vallásosak, és hát az egyik az már belefáradt a vallásosságba, ahogy láthatjuk sok családban, inkább a nők azok, akik többnyire ragaszkodnak, és jobban is tudják végezni a gyülekezetes dít, és a férfi az, aki nem tudja teljesen elkötelezni magát. Tehát ő a nő miatt van ott, a nőért van ott, a családi elképzelését is nagyon gyorsan ráón. És akkor visszajön a testiség. És hát nagyon könnyű utána ráfogni az ördögre, úgy az asszony előtt, mind a gyülekezet előtt, és mindenki előtt, hogy ki se rúgják, tehát a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, hogy hát asszony, nem én csaltalak meg, hát az ördög volt az, én nem tudom, én ott se voltam. Tehát én még szent vagyok, nyugodtan bocsássál meg, mert azt írja az ige, hogy ne 7-szer, hanem 77-szer, mert hát igazából én szent vagyok, én hűséges vagyok, csak hát jön az az ördög, belém bújik, aztán megyek és megcsallak. Na és akkor ez így egy jó kifogás arra, hogy az ember sántikáljon fél lábbal a gyülekezetes dít játsza, megmaradjon az ő szentsége is láthatólag, ugye? És hát ha mégis lebukna arra az esetre, ott van ez az ördög, aki folyamatosan egyszerűen még Isten se tud vele mit kezdeni, tehát az ördöggel akkora hatalma van, hogy képes minden héten megszállni, és akkor olyankor, hát persze az ördög azt csinál, amit akar, de nem én vagyok a hibás. Tényleg, hogy legalább a nem vallás, tehát semmilyen valláshoz nem tartozó ember, az legalább, ugye vannak ilyen ismerőseim, tehát ők nem hárítanak. Felvállalják, ilyen vagyok, hütlen típus, szeretem a változatosságot, és pont. Legalább felvállalják. Na, de a vallásos világnak van ez az ördög, akire rá lehet kenni mindent. És így élhetsz világi életet is, és élhetsz, hétvégenként lehetsz szent is. Ott meg majd valamilyen formában, ez ugye felekezet függő, hogy milyen eszközzel, de vagy leimádkozod a bűneidet, vagy segítesz valami szegény emberen, vagy pedig, és akkor meg se kell valljad, a pap aztán titoktartó, ugye? Vagy pedig elmész a modern gyülekezetekbe, ott pedig kiűzik belőled ugyanazt az ördögöt, az ajtón űzik ki, és az ablakon mászik vissza, mert jövő héten megint ugyanazt az ördögöt kell kiűzni. És akkor így te örökké szent vagy, mert újjászülettél, meg jól tejelsz a gyülekezetnek, meg hát a jó munkahelyed van, tehát az asszony sem akarna elengedni, hát akkor nem lehet a lakás felső emeletét újjátenni, és nem lehet dicsekedni a többi hívőnőnek, hogy milyen talporás az Isten, hogy megáldott egy jó férjel. Tehát nagyon sok bűnt tud takarni ez az ördögös díj. És na, aki a vallásos identitásához is ragaszkodik, annak kapóra jön. Tehát annak nincs is, nem is tud létezni ördög nélkül Isten országon, mert akkor szint kéne valljon, hogy őt milyen fából faragták.
Jól mondott, Kinga, és egyébként azt beszéltük Robival, hogy nagyon sok ember ezért nem tud kijönni a pénz fogságából a gyülekezetben, mert el vannak hitetve, hogy az ördöggel, és mindig rá van fogva az ördögre, hogy ő akarja megakadályozni azt, hogy te gazdag legyél. És olyan szinten hisznek ebben, hogy az Isten meg akarja őket védeni valamitől, bármilyen bűnös legyen is ez az ember, ugye, a gyülekezetben. És tapasztaltunk is közeli barátságoknál is ilyet, meg akarta óvni, több egyére sem engedte meg, hogy azt a dolgot megcselekedje, de csak azért is megtette a pénz miatt, mert többet keresett volna, mert sok pénz jutott volna neki, vagy drágább autót akart volna venni, és megcselekedte azért, hogy az ő általa Isten ígéretének így dolgok megvalósuljanak az életében, és csak addig erőltett, amíg megcsinálta azt, amit az Isten nem akart, és a végén mindig kisült belőle, ugye, hogy az Istennek volt igaza, mert valami oltári nagy baja keveredett belőle. Hát a volt barátnőmék is majdnem így haltak meg, mert addig erőltették a saját akaratukat, míg egy olyan ócska kocsit vettek, ugye, jó drága pénzért ahhoz képest, hogy majdnem az életükbe került, és Isten óvta meg így is őket. És mi lett a vége? Ráfogták, hogy az ördög meg akarta őket ölni. És ezért iszonyú nehéz ebből az embereknek kijönni.
Igen, olyan régóta az emberi, tehát a babonasságok, olyan régóta az embernek az identitásává, a gondolkodásának a részévé vált, hogy mindig valaki más, valami más a hibás, tehát hogy kívülálló ellenség van, hogy egyszerűen, tehát az ember így mondja ki magáról azt, hogy ő igazából ő szent, ő mindent jól csinál, tehát én mindent jól csinálok, főleg amióta megtértem. Csak hát az az ördög. Jön az ördög, és az ördög miatt nem tudok hűséges lenni, de hát nem is azt mondja ilyenkor az ember, hogy nem tud hűséges lenni, hanem az ördög belém szállt, és így követtem el akármit is. Tehát meggyőződése az embereknek, hogy a családba azért van hűtlenség, mert az ördög csinálja. Tehát minden rosszat az ördög csinál. Csak azt nem tudom, hogy akkor minek az ember, miért kell, amit nem én csinálok, amiben nincs szabad döntésem, választási lehetőségem, akkor miért nekem kell azért Miért nekem kell azért megtérnem, bocsánatot kérnem Istentől, újjászületnem, stb. Akkor mit, ha nincs, ilyen szent vagyok, akkor miért van nekem szükségem a Krisztusra? Tehát ha mindenért az ördög a hibás, hát és Isten az, aki mindent lát és tud, hát akkor így rajtam kívül nem tudná csak úgy elintézni. Tehát egy ördöggel, egy rajtunk kívülálló szellemvilággal, ahogy el akarják velünk hitetni, röpködő szellemekkel, Isten nem tud elbánni, és miattuk még mi nekünk kell bűnhődni. Tehát egyszerűen abszurd. De nyilván ezeket a dolgokat, így amiket így most mondhatok, én se bírtam felfogni. Tehát ugyanúgy én is elhittem a sok babonaságot, annyit, amennyi pont elégséges volt ahhoz, hogy én is ezekbe az őrültségekbe higgyek, és ezekbe az őrültségekbe hárítsak. De hála Istennek, és dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ezeket a dolgokat megmutogatta, és hát akkor a szabadság, hogy ezekért a dolgokért én vagyok a felelős, az ember fel se tudja fogni, hogy mekkora szabadság és mekkora lelki békével jár ez, hogyha az ember beismerheti Isten segítségével, hogy ezek a dolgok nem úgy léteznek, ahogy a babonák mondják. És amióta bevallhattam, hogy hát a döntés én vagyok a hűtlen, mert hát láthattam a szemmel semmi, és az a durva, hogy az ember a szíve mélyén érzi is, hogy a hülyeségeket én csinálom, mert én akarom csinálni, mert nem ismerek jobbat. És utána mégis képesek vagyunk elhinni, hogy valaki más kívülálló erre rávet bennünket, vagy befolyásolt, vagy belénk szállt, meg ilyen durva. Tehát amióta az Úristen ezeket a dolgokat megmutathatta, hogy milyen ember voltam, milyen volt a szívem, hát azóta alszok nyugodtan, hogy az ő segítségével ezt beláthattam, mert a belátást is ő adja. Hát nem volt kellemes, mai napig sem az, amikor még mindig a testi emberi gondolkodás szerint döntök, nem kellemes, de mekkora segítség az, hogy nem kell hárítsak sem Isten előtt, sem az emberek előtt, hogy azt valaki más csinálta. Én voltam az, meg én vagyok minden alkalommal.
Egyébként ez iszonyú nagy teher volt nekem is. Én is majdnem úgy jártam már, mint Kornélia. Én még azért így valóságosan nem láttam ugye ezeket a lényeket, amit kivetített az elme, de már rettegtem attól, hogy amikor sötétedett ugye ősztől tavaszig, az ablakhoz menni, kinyitni, becsukni, mert folyton azt vártam, hogy mikor ugrik be egy ilyen démon, meg egy ördög az ablakon, és ugye amikor a gyerek elkezdte ezeket látni, ezeket a kivetüléseket, hogy álmomban olyan iszonyú szívdobogásom lett, hogy azt hittem szörnyet halok, és amikor megmutatta nekem is Isten ezt a dolgot, hogy mi ez valóságosan, és ugye legfőképpen ott a mosógépen keresztül mutatta meg azt, hogy mit is jelent az, hogy az ördög megkárosít valakit, ugye, hogy te meg mindannyiunk a saját elcseszett gondolkodását megvalósítja az ő saját akaratát, és ezért saját magamnak kárt okozok, és valóságosan ez az ördög, ugye, mert más emberre hallgattam, nem Istenre, mikor szólt, hogy te annyiszor szóltam, hogy ne azt a mosógépet vegyed, de te csak harmadszor is megkérdezted az eladót, meg negyedszer megkérdezted a barátnődet, hogy de jó lesz az, és ők persze, hogy azt mondták, hogy igen, és ugye beigazolódott, hogy nem lett jó az a mosógép, és végül csak oda jutottunk vissza, amit az Isten mondott legelőször, hogy azt kellett megvegyük azt a mosógépet, és mikor ezt így megmutatta, valóságosan én is akkor szabadultam fel ezek alól a dolgok alól, és onnantól kezdve volt az, hogy az első éjszaka, hogy nem vert le a víz, nem futkosott a hideg a hátamon, és végre nyugodtan tudtam aludni akkor is, hogyha mindenféle hangokat hallottam, ugye itt az éjszakában, a házban, mert itt állandóan jövésmenés van a turisták miatt, és nem ugrottam ki az ágyból, hogy úristen, mindjárt kiesik a szívem, most kijött be, vagy ki van a szobába, vagy kiugrik be az ablakon, és egész nyáron nyitott ablaknál aludtunk. És ez főleg akkor volt ugye nagyon rossz, mert pont akkor volt Robi állandó éjszakás. És én azt nem tudom elmondani nektek, hogy mind mentem keresztül itt egyedül a gyerekkel, azzal, ami szörnyű volt. Egyszerűen olyan halálfélelmem volt minden éjszaka, hogy elmondani nem tudom. És akkora felszabadulás volt ez nekem. És ez vezetett oda, ez a helyzet, amikor ugye állandóan egyedül voltam. Jó, nem voltam egyedül, tudom, mert itt volt velem Jézus. De ez vezetett oda, hogy itt egyik este leültem vele, és annyira ki voltam borulva, és leültem a konyhába, a gyerek bent játszott. És mondtam neki, hogy gyere, gyere Jézus, gyere, vacsorázz velem, ülj ide hozzám az asztalhoz. És mondtam neki, hogy gyere, ülj le ide velem szembe, és mondtam, hogy nem, ne velem szembe ülj le, gyere, ülj ide az asztal főre, mondom neki, hogy tiéd ez a hely, a főhely itt az asztalnál, mert te vagy nekem egyedül, senki más nincs. Magamra maradtam, és senki nincsen, aki velem legyen. És én úgy érzem, hogy igazából akkor indult el valami kettőnk között, így konkrétan, bensőségesebben. De ez a dolog, ez nagyon-nagyon felszabadító volt, ahogy Kinga elmondtad te is. Megszabadulni egy ilyen tévhittől, hogy az ember minden nap azt várja, hogy ugye rettegtem attól, hogy sötétségbe kerülünk, ugye az ember mindig várja a támadást a háta mögül, vagy bárhonnan egy sötét sarokból. És ez egy egész életet ilyen rettegéssel leélni, nem is tudom, hogy bírják ezt a kereszténységbe az emberek. Szóval ez félelmetes.
Én láttam is, tehát az én szobámból végére már olyan durva képeket vetített ki az elmém. Tehát leképezte ugye az akkori lelkivilágomnak a sötétségét, hitemet megjelenített, amiket én magamra olvastam. És amikbe nem csak, hogy magamra olvastam, hanem én hittem is ezekbe a dolgokba, ezekbe a földön kívüli lényekbe, a láthatatlan szellemvilágba, és minden az ezotériába való bemerítkezésem során, ugye ez teljesen felöleli a túlvilágnak, tehát a láthatatlan világ témáját, mondjam így. Úgyhogy én már láttam a szobámba végigvonulni UFO-kat, láttam magamat kiszállni a testből, és hát akkor majdnem szívinfarktust kaptam. Tehát feküdtünk a barátnőmmel az ágyba, és beszélgettünk, mielőtt elalszunk, Velencébe voltunk, és nem tudom, hogy mi volt a téma, de belealudtunk a témába, legalábbis csak ilyen félálomba lehettem. És még tisztára annyira emlékeztem, hogy én a másik oldalamon fordultam, amikor elbúcsúztunk, és jó éjszakát kívántunk egymásnak. És olyan gyorsan, tehát úgy belekerültem az időtlen valóságba, hogy nem is tudom, hogy álom volt-e, vagy látomás, vagy valóság, csak egyszer azt láttam, hogy én megyek ki az ajtón. Még hallottam is, ahogy az ajtó nyikorog, igazából arra lettem figyelmes, arra fordultam oda, és nézem, hogy hát én vagyok, és mosolygok saját magamra. Na hát akkor azt hittem, hogy szívinfarktust kapok. Tehát rögtön keltettem a barátnőmet, hogy ő is látja ezt? Mondta, hogy hát ő nem lát ilyet. Na hát akkor olyan félelem volt bennem, hogy egyszerűen nem mertem még a WC-re sem kimenni egyedül, hanem mindenhova kellett valaki kísérjen. Tehát nekem is rettegések voltak. Tehát minél jobban belemerültem én ezekbe a sátán mélységeibe, ezekbe a dolgokba, annál többet. Tehát olyan erős hitem volt ezekben a dolgokban, hogy nagyon gyorsan megteremtődött a valósága. Tehát ezek a látomások, ezek a megélések, és már nem tudtam hova rakni, hogy nem tudtam, hogy ez most a valóság, vagy az állam. Nem is tudtam utána egyszerűen megmagyarázni sem magamnak, sem másnak, hogy mikor, hogyan történhettek azok a dolgok. Na, de hát mondom, láttam UFO-kat felsorakozni, a szobámon mentek keresztül, akkor láttam ugye magam kiszállni a testből, és akkor mindenféle szörnyeket is. Az is érdekes, amit most így még eszembe juttat az élet, igen, hát maga az atya, hogy főleg, amikor ilyen nagyon, például ilyeneket hallgattam, mint Villás Béla, vagy Derek Prince, ugye, akkor magát az ördögöt, ahogy illusztrálják ugye a vallásos világba és filmekbe, ahogy megjelenítik, tehát ő ült, jött és valóságosan leült az ágyam mellé, na ott akkor azt hittem, hogy magam alá csinálok. Tehát nem tudtam már megkülönböztetni a valóságot, az álombeli valóságot a nappaltól. Na, amit az ember ébren állapotban megél. Tehát az is nagyon durva volt, és hát ezek a megélések már egyre sűrűbbek voltak a vége felé, amikor már betelt a bűneim pohara, és olyan állapotban voltam, hogy hát én nyugtatókhoz nem nyúltam, hanem én ilyen katolikus módon örökké imádkoztam, össze-vissza mantráztam, hát nem igazán segített, az tény és való, de ezt addig csináltam, amíg bele nem aludtam, de ehhez olyan kellékek kellettek, hogy tehát akkora rettegésbe, félelembe voltam, hogy még a, tehát a, valamilyen villanynak égnie kellett a házba, ha nem mindegyiknek, a tévének állandóan kellett mennie, vagy valamit kellett, hogy hallgassak. Tehát csomó mindent használtam ahhoz, hogy ez a félelem egyszerűen ne kergessen a végső menthetetlenség állapotába, de nem segített semmi. Tehát én is rettegtem mindig, amikor már jött az este, és már kerestem az eszközeimet, hogy hogyan éljem túl az éjszakát. Tehát mindig alig vártam, hogy nappal legyen. Hát ezért mondom, hogy amikor az Úristen ezektől a látásokat, ezeket a látásokat elvette, és kitakarította az elmémet, a szívemet ettől a hittől, mert ezt a hitet csak úgy tudta elvenni tőlem, hogy megmutatta ennek a hiába valóságát, a hazugság, tehát az eredetét, és hát mindenfélét, ami által ugye megérthettem, felfoghattam, hogy igazából én babonosságokba hittem, és a hit az, ami ezeket a dolgokat is meg tudja eleveníteni, úgyhogy az ember valóságosan tapasztalja is a saját hitét, minden hitnek gyümölcse van. Úgyhogy én a saját poklomat, amit megteremtettem, én már azt élhettem, és ez volt számomra nekem a legnagyobb bizonyság, a legnagyobb megkötöződésem, és a legelső, amit elvett az Úristen, mert azóta ugye azóta nem ketet tudok újra, úgy mint gyerekkoromba, bizalomba aludni, és a sötétbe, tehát nem kell ennek se gyertya, se tévé, sőt zavar is, hogyha ha ilyen dolgok lennének. Teljes nyugalom, csend, és bármit is láthatok álomban, mert bármilyen képeken keresztül is mutasson valamit az Úristen, ha éppen úgy akarja, hogy álmomba, akkor is érzem ott is az ő jelenlétét, és hát már ugye nem úgy értelmezem azokat a dolgokat a babonás elmén keresztül, hanem ugye Isten lelkének az ismeretén keresztül értelmezhetem, amikor ad ilyet, ugye.
Én meg kell valljam, hogy amikor legelőször hallhattam a szabadulásotokat, amit Krisztus adott nektek, Ágnes, a bizonyságok által, amit kaptunk mi is Krisztustól, ezekkel az ördögökkel kapcsolatosan, hogy megérthettétek lélek által, és már ti is bizonyságot tettetek. Hát az olyan öröm volt számomra, hogy mintha gyermekem született volna, mint szerintem, hogyha gyermekem születne, és apa lehetnék, akkor körülbelül úgy örvendeni. Halleluja!
Halleluja, képzelted, hogy nekünk mekkora volt, milyen szabadulás. Én egyszer jártam, majdnem úgy, ahogy Kinga mesélte. Ott verte ki a biztosítékot a dolog. Akkor utána szakított el minket a gyülekezettől teljesen, mikor az unokanővéremnek a középső fia a vonat alá ment. És ugyan még akkor annyira hittem ezekbe a nem létező ördögökbe, hogy elkezdtem ellenük harcolni, és mindenféle ilyen másolt, meg nyomtatott ilyen mantrákat kaptam, és azt napi szinten elkezdtem tolni. És képzeljétek el, hogy én még olyat soha életemben nem éltem át, még a gyülekezetben sem. Olyan erősen rosszul lettem az egyik ilyen megvallás alatt, éreztem, hogy kimegy belőlem az erő, mintha megállt volna a szívem. Alig bírtam levegőt venni, és ugye akkor nem tudtam, azóta rájöttem, hogy a lélek szólt, hogy hagyjam ezt abba, és majdnem összeestem itt a konyhába, a gyerekkel voltam egyedül, és én folytattam tovább, csak azért is, mert a gyülekezetben mindig azt mondták, hogy harcoljuk meg kell harcolni ezt a harcot, legyőzzük az ördögöt, és csak mondtam, és azt hittem ott abban a pillanatban meghalok, még a torkom is összeszorult, és amikor végeztem ezzel az egész hülyeséggel, végigmondtam, pár perc telt el, mikor újra rendesen tudtam levegőt venni, és eltűntek a fekete foltok a szemem elől, és lement rólam az az ájulás, és nem tudtam mire vélni, de most már tudom, hogy Isten figyelmeztetett, hogy fejezzem be ezt az egészet. És ugye amikor felnyitotta a szememet, mikor már ugye Attilához küldött, és így kezdtem hallgatni az első videókat, és így elkezdtem dolgokat érteni, meglátni. Na, akkor volt ez a pillanat, hogy mikor hazajöttünk egyik alkalommal az apámtól, tavasszal ugye húsvét környéke volt, be se léptünk a lakásba, egy Robival megfogtunk mindent, ami gyülekezethez köthető, és mindent zsákokba, dobozokba, és vittük le a kukába. És még azt is ráírtam, hogy senki el ne merje vinni, hogy nehogy elvigyék, mert ez hazugság, mind hazugság, és így dobáltuk ki a kukába az összes kacatot.
Igen, ez is része, ezt jó, hogy mondod. Tehát nálam is ezzel kezdődött, hogy ugye a hitemnek a bálványait, a tárgyait, ami ugye szemmel látható volt, és a lakásomnak a templomát képezte, tehát azokkal kezdődött, tehát a könyvek, a szobrok, a szerencse, tehát minden babonás dolgot, ami a hitemet képezték, hát igen, azzal kezdődött, hogy azokat ki kellett. Nekem is egy hatalmas nagy kuka telt meg könyvekkel. Nem is hittem el, hogy én annyi könyvet elolvastam.
És még egy valami volt, nagyon furcsa. Ezt utólag mutatta meg a lélek. Képzeljétek el, hogy amikor ugye elmentünk a szalagavatóra, bár szólt, hogy nem lesz meg az érettségünk, úgyhogy ne menjünk, mert fölösleges, de ugye azért csak elmentünk, mindegy. Mindenki a szalagavatón kapott, vagyis inkább azt mondom, hogy rátukmálták, le volt rakva a székünkre egy könyv a gyülekezettől, aminek az volt a címe, hogy ugye Németh Sándor 10 parancsolat. És így nem tudtam mire vélni ezt a dolgot, nem értettem. Ugyebár elég sok ilyen könyvet elolvastunk, azért hál' Istennek nem túl sokat, és így félretettem ezt a könyvet valahogy, soha nem bírtam elolvasni, és be is került egy hatalmas dobozba a költözésnél, hozzá se nyúltunk utána, el is feledkeztem róla, és amikor Isten elkezdte mutogatni a dolgokat, és megértettem, hogy mekkora varázslástól szabadított meg ezáltal, hogy ugye nem engedte, hogy én abba a könyvbe belenézzek, mert valóságosan nem olvastam, de a lélek azt mutatta, hogy ebbe a könyvbe a Németh Sándornak a 10 parancsolata, vagyis amit ő a saját 10 parancsolatát előírt, ugye, a gyülekezetnek, ahogy ő a saját elbukott gondolkodása szerint a 10 parancsolatot értelmezte, azt írta le ebbe a könyvbe, és hogyha én ezt elolvastam volna, olyan kötözöttséget kaptam volna, hogy lehet, hogy nem tudok a gyülekezetből kijönni ezáltal. És ettől óvott meg az Isten. Na ez volt az első könyv, amit kilöktem a kukába.
És nem is gondolnánk, hogy milyen szólásmondások, közmondások segítenek abban, hogy ragaszkodjunk az ördögökhöz, mint külső gonosz, ami ugye minket, igaz és szent embereket bántalmaznak, kísértésbe visznek. Nem tudom, melyik nap munka közben munkatársam mondta, hogy nem tudom, talán kicsit szédült a feje, vagy nem tudom, milyen apró baja volt valahol a szervezetében, és mondta, hogy jaj, ez a front. És mondom, na az igen, front. És akkor az időjárás. Esős idős, borús idős. Akkor a déli szél, meg a nyugati szél. És akkor még mit tudom még mi, hogy az időjárás lesz. Sokat hallottam másoktól, idősebb emberektől, hogy az időjárásra panaszkodnak, hogy hát mondom, hát akkor jó, hát már az ördög az már csak haba tortán. Miután már az időjárás az én gonosz ellenségem, akkor már az ördögök már sokkal jobban tudnak hozzám tapadni, mert már ragaszkodok ilyen hiedelmekhez. Ez biztos, hogy ez is segít abban, hogy ilyen elméletekhez ragaszkodjunk, és könnyebben meg is tapad. Aztán egy jó nagyot kacagott munkatársam.
Az elbukásnál a kertben pontosan ez történt. Tehát Ádámnak fel lett ajánlva a lehetőség, hogy vallja meg, hogy kinek hisz. És ő már Évának hitt. Tehát Éva azt mondta, hogy a kígyó beszélte rá a dolog elkövetésére. És hát Ádám Évának hitt. De most is ez történik. Tehát, hogyha egy szülő arra tanítsa a gyerekét, arra a hiedelemrendszerre tölti meg a gyereke fejét, amiben ő is felnőtt, és amihez még mindig ragaszkodik, akkor a gyermek el fogja hinni neki, hogyha a szülő lát rajta kívülálló ellenségeket, akár ördögöket is, démonokat is, hát akkor miért ne hinni el a gyerek is, hogy ez így van. Tehát el fogja hinni, és az a durva, hogy egy gyereknek, mivel hogy még tiszta az ő lelke, tiszta az ő elméje, az ő képzelete, ő még sokkal valóságosabban, tehát egy gyereke sokkal hamarabb leképezi a lélek annak a valóságát. Ezért is van az, hogy a gyerekek hamarabb meglátják ezeket a dolgokat, tehát azt annak a hitnek a gyümölcseit, amiben vannak az ő szülei is, és hamarabb meglátják, és nekik sokkal nagyobb szenvedés is, és a gyerek miért tudja elhinni, hiszen már el van hitetve azzal, hogy van Mikulás, meg van gól, meg a gólya hozza a gyermeket, tehát már így kezdjük a nevelést. Tehát már hazugsággal kezdjük. És akkor ugye egy másik nevelői módszerünkbe is az emberi gondolkodás szerint pontosan ezek a babonák benne vannak. Mit csinálunk a gyerekkel? Ha nem fekszel le, akkor jön a mumus és elvisz. Tehát ezekkel a hülyeségekkel mi töltsük meg a gyereknek a fejét, és később fel sem oldjuk. Ugye azt elmondjuk, hogy nincsenek, hogy egyébként, ha lebukunk, hogy nincs Mikulás, meg nincs úgy izé. Azt elmondjuk, hogy na jó, most már nagy vagy, akkor erről tudhatsz. Na de az ördögökről nem szólunk, a szörnyekről, a szellemekről nem szólunk, hanem még később is. Ez az egy azért megmarad. Úgyhogy nem nehéz. Nem nehéz, tehát csodálkozunk, de egyébként nem nehéz, hogyha már egy gyerek így ebbe születik bele. Ezek a nevelési módszerek egyáltalán nem nehéz neki később, akármilyen gyülekezetbe megy, tehát sőt, el se tudja képzelni Isten országát ördög nélkül. Tehát...
Sziasztok! Nekem a ördögről az jut az eszembe, hogy 16-ban voltam egy műtéten, kórházba, és akkor mi gyülekezetben jártunk, és megtörtént a műtét, és lábagyozásban voltam, és ugye folyamatosan folyt az infúzió, és ugye szundikáltam, meg félállamban voltam legtöbbször, és jöttek a képek, különböző rondábbnál rondább, szörnyűnél szörnyűbb démonok keringtek ott a fejembe, illetve teljesen láttam őket, valóságosnak is láttam őket, és imádkoztam az Istenhez, hogy szabadítson meg tőlük, kértem az Úristent, hogy vegyek el onnan, hogy tűnjenek el onnan, takarodjanak el, és egyszer csak eltűntek. És most adta is a lélek, hogy ezt mondjam el nektek, ugye, hogy miben hiszünk. Ugye hiszünk, ha hiszünk az ördögben, láthatjuk az ördögöt, vagy a démonokat, bármiben hiszünk. Mert legyen a ti hitetek szerint. De úgy látszik, hogy Istenbe is hittem, mert Isten segített és eltüntette. Tehát már akkor is hittem igazából Istenbe, mert hozzáimádkoztam tiszta szívemből, és csak ez a kettősség volt bennem, ugye az ördögbe is hittem, de Istenbe is hittem. És megjelent az ördög és a démonjai, valóságosan láttam, lecsüktem a szememet, és Istent kértem, imádkoztam hozzá, és eltüntette őket, megszabított tőlük. A démonjaimtől, igen. Igen. És annyit még a gyülekezettel kapcsolatban, hogy és az ördögökkel kapcsolatban, hogy ugye azt láttam, hogy gyülekezetben, hogy nagyon jó. Nekik ez a vezetőségnek és a úgymond pásztoroknak nagyon jó ez, és szó szerint kapóra jön ez, hogy az emberek hisznek az ördögbe, a démonokba, és ugye lehet ördögöt űzni, démonokat űzni, megmutatni az ő hatalmukat, hatalmasságokat, hogy ők nekik hatalmukon a nem létezőn, tehát hogy ők elhitetik az emberekkel, hogy ők nekik hatalmukon, a démonokon és a ördögök felett, tehát ők valóban az Isten emberei, és ő hozzájuk valóban szól az Isten. Hát ez igazából tényleg egy nagy hatalmas ámítás, de hát ezt én is csak, mi is csak utólag Istennel élő kapcsolatba, amikor kerültünk, és lélek által megmutogatta szépen fokról fokra, lépésről lépésre, hogy működik ez az egész. Felnyitotta a szemünk, kezdte felnyitni a szemünket, akkor láttuk mi is ezt meg, hogy Úristenem, miben voltunk mi benne, milyen cirkusz ez, és milyen hazugság, és mekkora nagy ámítás, és mekkora varázs, tényleg varázslás, szó szerint ez varázslás. Elvarázsolják az embereket.
Megjézik.
Igen, és uralkodni, tehát ez egy uralkodásra alkalmas, úgymond, okay. Igen, félelemkeltő hazugság, és hát ugye ezt ugye a rendszer is táplálja, mert ugye a rendszer és a vallás egybe van, és a valláson keresztül ugye már a szülők tudják, és a gyerekeknek elmondják, hogy igen, van ördög, van Isten, de van ördög is, és ez egy külső dolog, külső személy, aki igen, aki tud jönni, és tud bántani, és tud rosszat tenni. Igen.
Konkrétan olyanokat is mondtak, hogy az autókba belenyúlnak, meg különböző ilyen technikai dolgokba, ugye, hogy tönkre teszik, szóval teljes agymosás. Úgyhogy nem csoda, hogy az emberek nem tudnak szabadulni ettől a dologtól. És ugyebár a hazugsággal kapcsolatban, hogy a gyerekekkel mit művelnek a szülők, nekem megmutatta Jézus, hogy gyerekkoromban ugye eljutottam abba az állapotba, amikor én nagyon sokat voltam beteg, kb. 6 hónapos koromtól kezdve, de lehet, hogy már előbb már nem emlékszek. Anyám mesélte mindig, állandóan a fülészetre jártunk, folyton fülgyulladásom volt, millió és egyszer felszúrták mind a két fülemet, odáig jutottam, hogy majdnem kilukadt a dobhártyám, és körülbelül 5 éves koromra lett egy olyan súlyos középfülgyulladásom, egy lappangó, amiről senki nem tudott, egyszer csak beteg lettem. 3 héten keresztül iszonyú magas lázam volt, folyamatosan hánytam, enni, inni nem tudtam, csak aludtam, és ezelőtt volt egy éjszakai látomásom, amikor is az a hatalmas, óriás kígyó tekeredett a lábamra, kúszott fel az ágyon, és húzott magával lefelé az ágyról. És megnémultam, nem bírtam kiabálni, akartam kiáltani, de nem jött ki hang a torkomon. És ez tartott egy pár percig, iszonyúan féltem, és egyik pillanatra a másikra hirtelen eltűnt, és utána többet sose láttam, és megmutatta Jézus Krisztus, amikor kihozott a gyülekezetből, és elkezdett tisztítani, hogy ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy akkor engem, ugye a hazugság már megfogott, 5 évesen voltam talán, a hatalmas, óriás kígyó megfogott, és már húzott le magával, és ugye ennek az okozója lett az, hogy a lelkem a végletekig harcolt, mert csecsemőkoromtól kezdve, ugye mert az anyám még is amilyen életet éltek, és ezt ugye ránk is ránk vetítették, és tanultuk ezt tőlük, láttuk, hallottuk nap mint nap a veszekedéseket, a verekedéseket, a mindent a családban, ugye, és 5 éves lehettem, ugye akkor már óvodás voltam, ott is nagyon szenvedtem, és még harcolt a lelkem, de akkor jött el az a pont, mikor megfogott a hazugság, és onnantól kezdve már nem igazán harcolt a lelkem, és ahogy ugye rámolvasták azt, hogy a mandulám okozza ezt az egészet, és kivették a mandulámat, onnantól kezdve ezek a problémák megszűntek, mintha elvágták volna, és úgy adta lélek, hogy sikerült a szüleimnek, hát nem teljesen, hála Istennek, de az agymosás, ugye, bennem, mert a lelkem nem harcolt, már elfogadtam a rendszert, hogy be kell épülni, és nem tudtam már olyan szinten harcolni, én is kezdtem azonosulni ezzel az egésszel, és így múltak el ezek a dolgok, amik aztán biztos vagyok benne, hogy Isten munkájának köszönhetően tinédzser koromban újra kezdtek előjönni, és újra egyre több egészségügyi problémám is, és minden fakadt ebből a lelki harcból, aminek semmilyen alapját nem találtak, és bármilyen vizsgálatra küldtek, egyszerűen semmit nem találtak. És ezt most mutogatta meg nekem az utóbbi időben, hogy miért volt annyi problémám, miért volt annyi súly problémám, miért volt annyi nőgyógyászati problémám, és egyebek már serdülőkortól kezdve. Azért, mert a lelkem, hála a jó Istennek, nem tudták megölni teljesen, és újra elkezdett harcolni a lelkem a hiába valóság ellen. És ez odáig vezetett, hogy amikor kijártam, ugye az iskolákat is kerekperec elé állították a feltételeket az anyámék, hogy ha nem akarok tovább tanulni, akkor el kell menjek 17 évesen 3 műszakba dolgozni, és szinte rettegtem. Én azt mondtam, hogy én nem akarom ezt csinálni, én nem akarok felnőtt lenni, én nekem ez nem kell, és ugye kénytelen voltam belemenni, és akaratom ellenére belekényszerítettek ugye a felnőtté válásba. És ez az egész életemre rányomta bélyegét, mert mindig is harcban voltam, és gyűlöltem felnőtt lenni, és mindig is teher volt számomra minden egyes olyan dolog, amit felnőttként kellett végezzek. És azért tudtam végül is 20 éven keresztül megmaradni egy azon munkahelyen, még akkor is, ha kőkeményen a rendszerben voltam, mert gyerekek között voltam, és ahogy megmutatta Isten, hogy a gyerekek tartották bennem a lelket, és ennek köszönhető az, hogy nem tudott a lelkem meghalni, mert napi szinten jártak nyomomba, állandóan körbe voltam velük véve, a legproblémásabb gyerekek jöttek, órákon keresztül beszélgettünk, és egyszerűen ez volt az, ami megtartott a gyermeki lelkület, hogy gyermeki bizalommal vettek mindig körül, és így is hozott ki Isten 20 év után egy csapásra erről a munkahelyről. Ugye, amikor már megfogant bennem az az érzés, hogy soha nem akartam életembe gyereket, én azt mondtam, nekem nem kell, mert én nem akarok úgy élni, ahogy én felnőttem, hogy én is olyan családba éljek, és mire kihozott erről a munkahelyről, addigra elvégezte bennem azt, hogy szerettem, már kívántam volna, hogy gyermekem legyen, és meggyőződésem, hogy ez vezetett el oda, hogy harmadjára ugye a lányom meg tudott születni, mert az első kettő magzat ugye az elhalt, életképtelen volt, és ez is azt mutatja, hogy képtelen voltam az igazság, a jó mag befogadására, ugye Istentől, ahogy Máriában megfogant Istennek a jó magja, ugye az igéje, Jézus Krisztus, és ő volt a harmadik, amikor már annyira dolgozott bennem Istennek a lelke, amit én nem tudtam, hogy ő már megmaradt, ő biztonságosan megfogant és életképes maradt. Szóval ezzel csak azt akartam megmutatni nektek, hogy az ember nem tudja, hogy mit csinál, hogy egy 5 éves gyereket is már meg lehet ölni lelkileg, és nem is tudunk róla.
Visszatérve az ördögökre, a lélek, hát Krisztus kegyelméből sokféleképpen kijelentette az igazságot, de így visszaemlékszek például arra, hogy az út elején ugye mi is keresgéltünk, tapogatóztunk, és találkoztunk itten a gyergyói baptista pásztorral, és hát meg kell valljam, hogy számomra ez nagy kíváncsisággal töltött el, ez az ördögös sztori, mert ugye hát hallottam történeteket erről, és kíváncsivá tett, ugye. Hogy is van ez, mint van ez? Emlékszem még az út elején még erőből bőjtöltem is, hogy tudjak aztán majd ördögöt űzni, ugye, mert meg van írva, hogy ez csak bőjtáltal megy ki. Aztán, amikor találkoztunk ezzel a baptista pásztorral, és rákérdeztem tőle is, hogy is van az ördögökkel, akkor láttam, hogy a misszirkuson beszélget. Jó, ez veszélyes dolog. Ez nem akármilyen dolog. Ezzel nem szabad játszani. Mondom, mondják konkrétumokat, Jaj. És ilyen misztikusan beszélgetett, tudod, fel volt nagyítva az ördög, a démon, fel van nagyítva, tehát felnagyítják hatalmas történetekkel, felaggatják, feldíszítik, hatalmas ördögök, légió, de én ura vagyok. És ezzel azt érik el, mint amúgy a politika is, hogy felnagyít egy mesterkét problémát, egy kitalált problémát, többet is egyszerre. A vallás ezt az ördögökkel, démonokkal megcsinálja. Hát ez hatalmas a probléma, hatalmas a káosz, ez uralhatatlan, ez emberileg elérhetetlen, emberi erővel, emberi kézzel, ez megfoghatatlan. De én tudom a megoldást. És akkor az ember már is megadta magát annak az embernek, aki ezt eliadta. És így vannak a hívők is, hogy beszaratják szó szerint, már a gatya teli van, remegnek, mint a nyárfa levél, mert ördögök így, démonok úgy, innen támadsz, onnan támadsz, ilyen ravasz, olyan hatalmas. De én ura vagyok. Én vagyok a pajzs. Én vagyok a megoldás. És akkor egyértelmű, hogy már nem is kell mondja azt, hogy tartozz hozzám, gyere hozzám az én gyülekezetembe. Egyből az az ember már automatikusan a félelem által be van ijesztve a gyülekezetbe. És gyülekezetben vagyunk, ott óvva vagyunk, védve vagyunk, mert a pásztorunk ura a démonoknak. És ilyen ganyi, alattomos játszmákkal ijeszgetik az embereket. Nem tudok elég hálát adni. Most, hogy csak újra felhozódott a téma, újra a szívemből mélyen felszakad a hála, hogy Krisztus milyen igazságai, milyen kötelékeket vágtak le, hogy az igazságnak a két élő éles kardja, hogy szétvágta a hazugságokat, Édes Istenem! Eleinte én is remektem, úgy bívottam szarra, hogy az ördögök jönnek, s nem mertem aludni, és még ott a pihatyát megnézte. Ottan, amikor a filmbattan, ugye az ördöggel küzd, s az ördög ott kínozza, s felfeszít oda izére, faloldalára, én ezért majdnem pelenkát húztam éjszaka magamra. Mondom, itt te beszarok. Aztán dicsőség Krisztusnak kijelentette szépen, fokozatosan, és adott erőt hozzá, hogy ezt kijelentsük, amikor ki lett jelentve ez az igazság, akkor még támadás is ért, hogy hát mindenki egyszer, aki a világ tengerében érzékelt minket, azok támadtak. Még ahhoz is erőt adott, hogy tudjuk erővel, hatalommal kimondani, hogy az úgymond még minket is megtartson. De ne úgy, hogy félve mondjuk ki, hogy ez vagy igaz, vagy ne. Tehát olyan kijelentéseket adott, hogy fú, dicsőség neki. Mondtam is, hogy hát, vagyis a lélek által mondhattam, hogy hát álljon meg a menet, hé, hát aztán itten ördögűzés, az ördög a gyilkos, meg mit tudom én. Kezdetektől, azt írja, hogy kezdetektől fogva emberölő, gyilkos, hazug, minden. És én amikor én elmondhattam magamról, hogy én tényleg szinte teljes mértékben gyilkos voltam, úgy szó szerint is, hogy testileg, fizikálisan majdnem megöltem a szüleimet, hajszál választott el, Isten kegyelme, majd nem tettem meg, és mégis mikor Istenhez kiáltottam segítségét, akkor nem a számon keresztül, a bensőmből ilyen démonok sikítozva kijöttek ki belőlem, hanem megmutatta a szívem állapotát, hogy teli voltam haraggal, gyűlölettel, bosszúval. Jelképesen egy ilyen sötét, gomolygó felhőt mutatott, ami ugye hasonlít a viharhoz. És amikor ezt a lelki szemeimmel láttam, noha nyitott a szemeim, fizikai szemem nyitott volt, de láttam ezt. Láttam, és tudtam, hogy az a szívem állapota. Én csak sírtam, sábólintottam, hogy igen, ez vagyok én. Nem mentek ki belőlem, sikítozó, úgy, hogy a filmekben, s a vallásos filmekben mutatják, hogy démonok, a fenét. Ezek. De amikor megvallottam, aztán béke lett ott bennem, hogy ahogy megvan írva a könyvbe. És azóta sem ment ki belőlem ilyen démon. A jó hír az, hogy ilyen démonok nincsenek, de a rossz hír az, hogy az igaziakat már nem merjük felvállalni, mert az kényes képmutatás, hazugság. Megbántom a testvéremet. Bocsánatot kérni, jaj, lószart, inkább menjünk ördögöt űzni. Az sokkal könnyebben megy. Kapcsiság. Megszeretjük a pénzt, menjünk a farkunk után. Ó, ezek apróságok. Menjünk ördögöt űzni, az könnyebben megy, az távol van. Csak ebben a szívünket ne kell megérintse a lélek.
Egyébként a durva az, hogy a pásztorokból még senki nem űzte ki az ördögöket, bennük nincs, mert Isten elhívta, tehát ilyen szemtanúk nincsenek, legalábbis én nem tudok róla. Viszont hozzájuk képest a hívők, azok minden héten tele vannak ördögökkel, és belőlük minden héten űzik. Tehát ez sem tűnik fel senkinek, tehát valóban vakhitre van szükség mindenhol, mert egyébként vannak árulkodó jelek, csak hát az ember már nem akar kérdezni, még ha fel is tűnik, hát hogy az udvariatlanság megkérdőjelezni, vagy ilyet megkérdezni a pásztortól, hogy belőle űztek-e ördögöt a múlt héten, vagy azelőtt, vagy egyáltalán. Volt-e rá példa, mert hát bennük sosincs, mint ahogy a farizeusokban sem volt. Tehát ők szentek voltak azért, mert ők ismerték az írásokat, és képviselték a törvényt. Úgyhogy nekik nem kellett gyónni, nem kellett belőlük ördögöt űzni. Na de a híveikből annál inkább, főleg most a modern vallásban.
Igen, és egy jó párszor, ugye, hát itt a gyülekezetben is volt olyan, hogy démonűző szolgálat, meg szabadító szolgálat, és te nem kerülhet számod a közel a befolyásosokhoz, ugye, akik ezt végzik. Mindig ment a hárítás, hogy csak szakavatott, meg csak kiiskolázott, meg arra hivatott, mert hogy egy rossz mozdulat, vagy egy rossz, nem jól mondod az imát, vagy valamit, és rádugrik a démon, meg három démon bújik beléd a másik emberből, meg rád ragadnak, és ilyenekkel tartják távol az embereket, hogy ne ismerjenek még kérdezősködni sem, mert nehogy kiderüljön ugye az igazság. Hát akkor mivel tartjuk sakban a hívőket? Mivel félemlítjük meg őket? Hát akkor nem ragadnak be a gyülekezetbe, és akkor megszűnik a gyülekezet. Akkor mi lesz? Honnan jön a pénz? Akkor nem lesz senki. Aztán majd tarthatnak egymásnak előadást.
Ez egy új tudomány.
Igen. És igen. Végül is... Igen. Mondjad, Kinga.
Fejezd be, mert kezdted el.
Nem, csak annyit jött még hozzá, hogy ugye Attila annyiszor elmondta ezt a kecske szimbólumot, és azt adta a lélek, hogy ugye, hogy mondja Jézus, hogy a kecskék balra, juhok jobbra, végül is, ha megnézzük, akkor ezek az emberek, akik ezek a úgymond pásztorok, ők az ördögöknek a pásztorai, hogyha ilyen alapon vesszük. Mert akkor ők nem a juhok pásztorai, hanem az ördögöki.
Hát ezt egy mondattal úgy lehetne, hogy egy ember embernek ördöge. Tehát Isten nélkül más nem is lehet az ember, csak ember embernek ördöge, hiszen ha nem Isten a gondviselőm, de nekem élnem kell, akkor én kénytelen vagyok a másikot megtévesztéssel, ugye a másikból élni, úgyhogy ember embernek ördöge. Egyébként azt akartam az előbb mondani, azt juttatta eszembe a lélek, hogy tehát ez valóban ez a pandémia, ez az ítélet. Tehát főleg ezekre a modern gyülekezetekre, hiszen ők mindig is a hiper-szuper gyógyulásról, meg ördögűzésről. Most a meggazdagodást azt tegyük is félre, de ezt a hiper-gyógyulást ígérték, és hát ebből is mutattak be sok gyülekezetbe. Én hallottam olyan bizonyságokat, vagy láttam is talán, már nem tudom, hogy a YouTube-on, hogy aranyfogak nőnek, meg lábak nőnek ki, meg mindenféle, tehát olyan hiper-szuper gyógyulásokkal csábították a népet, ami ugye így, ahogy most mondod, hogy nem lehetett, nem szabadott beavatottaknak közel menni az ilyen szolgálatokhoz, az ilyen mutatványokhoz, hát hogy nagy feltűnjön, hogy megtévesztés van. Legtöbbször ilyen emberek vannak ugye lefizetve, hogy hetente kinő a lábuk. Na de, tehát pont ezzel a pandémiával buktatta le az Úristen, hogy ott nem történik gyógyítás. Mert mi az, hogy lábakat tudott növeszteni az az Isten, akihez az a Szent Szellem, mondjuk így, akit ők küdözgetnek jobbra-balra, és fogak nőttek ki, meg hatalmas gazdagság is történt, meg mindenféle, erre meg jön egy pandémia, és nem tudnak mit kezdeni. Tehát ez hogyan lehetséges? Tehát már ez fel kellett volna sok hívőnek a szemét nyissa, hogy megkérdőjelezze, hogy vajon én hova járok, mert eddig minden betegséghez értett ez az Isten, akit én szolgálok, akit még állítólag szolgálni is kell, meg védeni is, és itt már mindenkit meggyógyított, erre jön egy pandémia, és ehhez nem ért. Tehát a pandémia nagyobb annál az Istennél, mint akit én eddig, akiben reménykedtem, hogy én is meggyógyulok. Tehát, na.
Komoly tükör. Hát, hogyha ugye a vallás azt mondja, hogy az ördög az akkora hatalommal bír szinte, mint Isten. És akkor a pásztor hatalmasabb, mint az ördög, tehát ő akkor erővel bír, mint Isten. És akkor megjelenik egy másik nyakkendős, a béres mellé, mondjuk a politikus, és azt mondja, hogy hónaptól béké zárnia a gyülekezetet, és akkor az Isten engedelmeskedik a politikusnak, amelyik még köhög is, beteg is. Hát az Isten megalázta magát a politikusnak. Az ördögök felett uralkodott, üszte őket, hajkurázt őket, mert hatalma van, isteni hatalma van, de mégis jön egy egyszerű ember, és mondja, hogy hónaptól más tervek vannak, barátom, és azt mondja, hogy igen, úgy.
Egyébként tényleg tűz jött le az égből, hiszen utóbbi években, tehát mi a pandémia előtt, én emlékszem rá, így most a lélek felhozta benne, tehát az emberek a jó dolgukba, a bőségbe, és a bőség illúziójába, ugye kölcsönből is, de járták a világot, és hát már akkor voltak mindenféle gyógyíthatatlan betegségek, ugye betegségekbe szenvedők, és az emberek hordozták Medjugorjeba is mindenhova a betegeket, és hát láttak, ugye láttak a csodákat, hát amilyen csodákat láthattak, és hirtelen ez a csodaerő oda lett, és ez az Isten, aki ezeket a csodákat eddig művelte pénzért, az most annyira megrettentő is a vírustól, hogy rászorult a virológusokra, a tudósokra, és hát adott nekik egy ötletet, hogy tehát adta a vakcinát, hogy ezzel gyógyítható, de addig is, amíg ez el nem készül, ez az Isten tehetetlen, aki addig akkora csodákat elvégzett, hogy tényleg a világ meg volt bolondulva, és mindenki keresztül kasul járt valamilyen spirituális élményért, vagy csodás gyógyulásért, és ez csak így egy hírrel ez az egész, tehát ez mi, ha nem az ítélet, mi, ha nem a kősziklő esetleg 2019-ben, és felgyújtotta a hamis isteneknek, a hamis bálványoknak, úgymond leleplezte őket, de az a durva, hogy még így se lássuk. Tehát ott van élő példaként, hogy azok az istenek, akiket kergettünk, és akikbe hittünk, azok 2,5 évre mind eltűntek, és most már semmi nem segít, csak a vakcina. Vakcina mindenre. Tehát itt Olaszországon most már mindenre az van.
Hát a világi hatalom szempontjából a legveszélyesebb betegség a látás. És a látásra kell a vakcina, ami bevakítja az embereket. Egyébként hányféleképpen, hány megközelítéssel kaptuk már ezt a kijelentést, hogy a földi uralom hogy tud létezni, úgyhogy létrehoz egy hazug ellenséget. Egy általa kitalált ellenséget, és az általa kitalált ellenség fölött megmutatja a hatalmát. Miért olyan kemények ezek a pásztorok? Azért, mert létrehoznak egy ördögöt, kitalálnak egy ördögöt, és afelett az ördög fölött, amit ők kitaláltak, megmutatják a hatalmukat. Miért olyan hatalmasak a politikusok? Azért, mert létrehoznak egy ellenséget. Megbeszélik, megegyezik, kerekasztal, meg hosszú asztal, meg szögletes asztal. Ki lesz az ellenség, ki lesz az üldöző, ki lesz az üldözött? Tehát létrehozzák az ellenséget, és majd jönnek, mint megmentük. Mi hozzuk a megoldást, csak ránk szavazzatok. Adjátok nekünk a lelketeket. Tehát az általuk kitalált ellenséget legyőzik. Hát persze én sem tudom győzni. Az általam kitalált hazugságot bármikor le tudom leplezni, és szent leszek mindenki szemében. Ez történik a világban, ez maga a sátán, ez maga az Antikrisztus. Amúgy milyen könnyű az ördögöt megidézni, előhozni. Most képzeld el, hogy ott vagy egy gyülekezetben, és több ember, vagy pedig a fő ember, akire mindenki felfigyel, és mindenkire felnéz, és mindenki tisztel, ő megvádol téged, azt mondja, hogy benned ördög van. Hát te automatikusan ugye védekezni fogsz. Elkezdesz manifestálni, tehát én is a téged megvádollak valamivel, hogy Kinga, ördög van benned, hát abban a helyben te ördög lesz benned. Ugye az emberi gyarlóságod révén elkezdesz te védekezni, és te engemet visszavádolsz, és visszapofázol engem, meg minden, és elkezdünk civakodni. Te leszel az ördög, ugye, akit én kineveztem, és én leszek az ördögűző, és mindenki tapsolni fog és éjjenezni, hogy kiűztem Kingából az ördögöt. Milyen brutális megtévesztés, milyen alattomos, nincsnek szavak erre. Erre a gonoszságra, a gonoszságnak, a sátának, erre a mélységre nincsenek szavak. Egyszerűen nincsenek szavak. Most képzeld el, hogyha több ember egy gyülekezetben, vagy valahol egy emberre azt mondják, hogy ördög van benne, hát az a srác megzakkan, szó szerint. Szegény, ugye tudatlan, akár gyermetek, nincsen ismerete neki, elhiszi, hogy ördög van, s ahogy vannak azok a vádak, s ahogy üvöltöznek rá, hogy a Názaret hatalmas nevében, hát üvöltenek minden. Hát történik egy nagyon kemény érzelmi sok, egy pszichikai hadviselés, hajtanak végre rajta, összetörik azt az embert rendesen, és persze, hogy manifestálni fog, és persze, hogy igaza lesz a pásztornak. sátán fattyai. Szó szerint, akik ezt teszik, ahogy mondta Jézus, nem mennek be Isten országába, és akik be akarnak menni, azokat sem engedik be. Megkerülik a félvilágot, hogy egy embert keresztényé tegyenek, és utána bűnösíteszik őt. Kétszerte vagy hétszerte inkább maguknál. Ez történik. Ezt úgy hívták az Ószövetségben, hogy ráolvasás. Ráolvasás. Fekete mágia. Boszorkánság. Varázslás. Aki ilyen csinált az Ószövetségben, azt kivégezték, megölték. Mert ráolvasta az embertársára azt, ami nem is volt benne. Azáltal, hogy hatalmat nyerjen az ő lelke fölött, mert az ő lelke az élet, ugye? És így szerezték meg emberek ezreinek a lelkét, és abból építettek gyülekezeti termeket, templomokat építettek, szervezeteket építettek, hatalmat építettek, belementek a politikába, összefeküdtek a politikával, és hatalmaskodtak az emberek fölött. Borzalmas dolgok ezek, borzalmas dolgok. Fáj a szívem, hogy ilyenről kell beszéljünk. Fáj a szívem, hogy ilyen kell lássunk. Mert ugye mi is belementünk a sátán mélységeibe. És aki belement a sátán mélységeibe, az muszáj meglássa az igazságot is. A szomorú valóságot ahhoz, hogy megszabaduljon.
Jézus már csak arra azt mondta a farizeusoknak, hogy a ti bűnötök ezért sokkal nagyobb, mikor elmondta, hogy... Tehát ugye ez is ugyanaz, amiről beszélgetünk. Tehát ilyen varázslás. Az, hogy hosszan imádkoznak. Elhitetik az emberekkel, hogy ők az Isten emberei. Eladják magukat. Megtévesztik. Műsort tartanak. Előadást tartanak. Isten és Jézus nevében. És erre azt mondta, hogy ezért a bűnötök sokkal hatalmasabb, mint a többieknek. És itt még csak ezéről volt szó, ilyen hosszasan imádkozású. Akkor mit lehet mondani erre, amikor ilyen alattomos dolgokat, ilyen mélységes dolgokat csinálnak, megtévesztéseket az emberekkel, hogy kitalálják az őrtőket, a démonok, hogy ezáltal megfélemlítsék az embereket. Hát, hogyha az Ószövetségben azt mondta, hogy a bűnök az egekig érnek, akkor most is az egekig érhetnek, a harmadik égnek az egége, ezt Isten tudja. De hogy irgalmas az Isten, az biztos. Ha megszűnnének az ördögök, elveszítenék a hatalmukat a pásztorok, vagyis a bíresek, bocsánat.
Az teljesen biztos. Az igazság azt, hogy nekem eszembe jutott mostan az, hogy volt ez a csatorna, az a Reveal Hidden Reality is. Nagyon jó dolgot csináltak. Emlékszem, hogy támadtak is, hogy az utóbbi időben minket elég keményen, de ettől függetlenül be kell valljam, hogy csináltak nagyon jó videókat. Többek között erről a témáról is. Ilyen szépen megmutatták, hogy emlékszem, ott egy olyan videó, amikor a másik ott a zakójával ott a Szent Szellemet produkált. Ez pontosan egyébként a német sándornak egyik barátja, az a Benny Hinn, ugye? Ez a híres, multimilliómos amerikai pásztor. Zakójával ott a hesegette az emberek, és borultak fel. És egy kisgyermek oda ment a színpadhoz, és nagyon brutálisan csúnyán rászólt a gyermek, hogy vigyék félrenét azt a gyermeket. Mit mondta azt, hogy vigyék félrenét azt a gyermeket? Azért, mert a gyermek lebuktatta volna a mutatványt. Lebuktatta volna azt, hogy ott nincsen semmiféle szellem, semmi, ezt ilyen tömeghipnózis. A gyermekre ez nem volt hatása, mert ő gyermek volt, és ő nem látott semmiféle Isten fiát, nem látott senkit, nem látott ottan. Csak azok, akik be voltak ugye indoktrinálva az ő tanaikkal, és akkor te durván ilyen szinten, vagy nem ilyen sátáni módon rászólt a gyermeknek, hogy vigyék el itt ezt a gyermeket. És Jézus ember mit mondott a gyermekről? Engedjétek közel hozzám a gyermekeket. Én nem félek tőlük, engemet nem fognak leleplezni, sőt, engemet ők megdicsőítenek, de nekik félniük kell a gyermektől, és el kell kergesse a színpad mellől, hogy nehogy lebuktassa a mutatványt. Borzalmas, szörnyű. És az igazság az, hogy ezt a szellemiséget hozta be Német Sanyi is, az ilyen emberek által ugye el is hívta, és itt prédikált, még nem is olyan rég, itt volt, mint vendég. És, ó Istenem, csak azt arra várjam, ne legyen neheztelés, és ne nézzek le senkit, még a Németh Sándort se. De fáj a szívem, fáj. valósággal. Érzem az, hogy gyötrődök legbelül, hogy ez történik az embertársaimmal, magyarokkal, akár szívékkel, akikben a mindenható Istennek a lelke van, akik örökön élhetnének is, játszadozhatnának a teremtőjük előtt örömben, mint ahogy Dávid ugrándozott mesztelenül a teremtője előtt. Nem is szégyelte, nem erestelte magát. Hát akkor gyermekként volt ott, gyermekként ugrándozott, levette a ruháit is, mint a bolond ugrált, örvendezett, örömében táncolt a teremtője előtt. Erre hívott minket Isten. Előtte játszadozzunk és táncoljunk, és ezeket az embereket fosztják meg ettől a lehetőségtől. Megkerülik a földet, hogy egy embert keresztényé tegyenek, hívővé tegyenek, és bűnössé teszik őt hétszerte inkább maguknál. Ez történik. Nagyon kemény, így amikor így látom Jézus szavainak a valóságát, azt látom a szemem előtt, hogy történik a mai világban. Egy olyan világban, ahol úgy gondoljuk, hogy intelligens, értelmes emberek, bölcs emberek élnek, homo sapiensek. Ilyen tud történni. Tényleg már nem állunk messze attól, hogy valakit feláldozzanak és elégessenek mágián. Azért, mert ördög van benne, a Belzebub fejedelme által űzik ki az ördögöt, vagy tanít és gyógyít, és szabadítja meg az embertársait. Ettől a sötét szellemiségtől, lelkülettől.
Többek közt ez a vallásos hiedelem, ez a vallásos dogma is hatalmas szerepet játszik abban a háborúban, hogy a külső ellenség ottan, oda átva, a szomszéd város, a szomszéd megye, a szomszéd ország, ezen alapul az a hárítás, ez is egy külső hárítás. És ez a fajta gondolkodás, ez a vallásos gondolkodás is hatalmas szerepet játszik abban, hogy a háború létre tud jönni, hogy meg kell támadjuk azt, meg kell vigyük magunkat. Ő a gonosz, ők a gonoszok, és csak úgy lesz rend, hogyha őket megöljük. És azt olvashatjuk, azt láthatjuk, hogy emberek, nem hogy emberek, papok, hát olyanokat jelentenek ki, hogy szó szerint megáldják, és a lélek üdvösséget hirdetik, hogyha belemennek a háborúba az emberek, a gyilkolászásba, hogyha ebbe belementek.
Az ortodoxia, ugye?
Hát, akár a katolikus is elhiszem, de lehet az ortodoxia, igen, nem tudom.
Az ortodoxia? Én a tévében is láttam.
Amit átküldtem, a fotót, amit nekem is küldött barátom. Az újságból fényképezte le, nem tudom, hogy melyik vallás, de valamelyik vallás a kettő közül, vagy Isten tudja melyik, de mikor elolvastam, én csak pislogtam, hogy a papok ezt hirdetik, hogy akik háborúba mennek, azok automatikusan elnyerték a lelkük üdvösségét. Meg van szentelve a háború. Lehet menni gyilkolászni.
Én ezen a héten a tévében láttam, tehát bemutatták úgy az ukrán főpapot, mint az orosz ortodoxia, aki ugyanabban a szerepben van az ortodoxián belül, mint akár a katolikusoknál a pápa. Tehát mind a kettő, amikor a háború elkezdődött, felszentelte a katonaságot az elnök kérésére, és azzal a kijelentéssel szentelte fel a katonákat, mind a kettő, hogy Istennek tetsző dolog háborúba menni, kötelességük megvédeni a hazájukat, és ez Istennek tetsző dolog, és ezért a mennyek országában, aki meghal a hazájáért, a mennyek országában üdvösség jár, szentség és az örök élet. Szó szerint ezt mondta.
A melyik vallásban van az, hogy másik öngyilkos lesz, bombával körbetekered, derekás, bészalad a tömegbes, elordítja
az iszlámba.
Melyikben?
Azt hiszem az iszlám vallásban.
Igen, elordítja az, hogy Allahu Akbar, minél több embert megöl, annál több feleség várja őt a mennyek országába. Itt tart az ortodoxia is ember, és a kereszténység is.
A pápa az még egyelőre a világosság angyalaként szónokol, tehát ő teljesen a háború ellen van, és hát igen, ő abból a szempontból prédikál. De az ő leányvállalatai, az ő alattvalói, akik a kongresszuson, az ortodoxia is, és mindegyik ott volt, és mindegyik letérdelt neki, és kezet csókolt. Tehát akkor majd mi lesz a végén? Hogy hát a katolikus vallás a jó, mert hát mi sose küldtük háborúba a mieinket, mi mindig is a háború ellen voltunk, míg ti még meg is szenteltétek a katonákat, hogy ezért Mennyországját. Tehát ez nagyon durva játék.
Na de figyeljétek meg, sziasztok, hogy milyen alattomos játék ez, amit a pápa is csinál, és amit a katolicizmus csinál. Mert ő látszólag elítéli a háborút, de valójában ő a háborút támogatja. Mert addig, amíg ő a háborút elítéli, kiáll Ukrajna mellett. Tehát abban a pillanatban, ahogy én egy háborús konfliktusban valamelyik fél mellett kiállok, én részt vettem a háborúba. Állást foglaltam a háborúba valamilyen pártoskodással, ugye? És elhitetem a néppel, hogy én a békességet jöttem hirdetni, de úgy hirdetem a békességet, hogy állást foglaltam valaki mellett a két ellenfél között. Tehát akkor hogy vagyok én független egy háborúban, hogyha én pártfogásomban veszem az egyik, a konfliktus egyik szereplőjét? Tehát hazugság az egész. Tehát itt van a báránybőrbe bújt farkas, ami a jelenések könyvében meg van írva, hogy báránybőrbe bújt farkas. Tehát a pápa, vagyis a katolicizmus az nem más, és az egyházak, akik ugye a rendszert szolgálják, és közben Krisztus szavát hirdetik látszólag, ők mind a báránybőrbe bújt farkasok.
Tényleg ezt úgy kezdem látni, mint egy ilyen a hollywoodi forgatókönyvet, hogy egyezzünk meg, hogy te Zsolt, te leszel a, mit tudom én, a iszlám terrorista, és akkor én vagyok a Bruce Willis, én leszek a megmentő. És hát, még azt is lehet tudom képzelni, hogy még ez is megtörténhetett olyan szinteken, hogy ezek megegyezték, hogy te, Putyin, megkérünk szépen, vállalt fel ezt a szerepet. Neked úgyis mindegy. Az, hogy polgártársaid milliói ellen ébresztesz ellenszenvet más nemzetek gyermekeiben, ó, az téged ne érdekeljen. Te megkapod azt a pénzt, mi továbbra is haverok vagyunk, minden. Te ezt a szerepet eljátszod, mi eljátszuk azt a szerepet, utána majd kocintunk rá, és ugye megy minden tovább békében. Hihetetlen. Alatomos, nagyon alatomos. Szörnyű.
Tudod mi a baj?
Fertelmesség.
Az. A baj az, hogy az, amit te most elmondtál, ez az érzés, ez bennem is előjött, szóval ez bennem is felmerült. Mondjam úgy, hogy akkor ezt én is megkaptam. Szóval az, hogy ez egy ilyen színjáték, ez pont ez jött nekem is már a háború eleje óta, amikor az első olyan események bekövetkeztek, ami teljességgel abszurd, tehát az ember nem érti. Például Oroszország miért csak simogatta Ukrajnát, ugye? Amikor ő egy csettintéssel tudta volna a földszínéről törölni, stb. Tehát ettől az első pillanattól kezdve már megvolt az emberbe az az érzés, hogy ez valójában tényleg egy színjáték, amihez ugye a teremtőnk szépen megmutatta azt, hogy megengedte, hogy ez színész legyen ugye Ukrajnának az elnöke, hogy ez világos legyen, hogy tényleg egy színjáték. És ide már tényleg lehetne címnek odaírni, hogy pokoli színjáték.
Hát azért sem törölt el egyből Ukrajnát Oroszország. Egyrészt azért, mert tényleg színjáték. Másrészt meg azért, mert ahogy adta az Úristen ma délután a szemérő volt szó, hogy nincs jogosultsága. Tehát Putyin sem azt csinálni akar. Ahogy mondja a román, az Putyin ugye, hát ugye Putin ugye, tehát ez a kevés. Tehát ő nem csinál azt, amit akar. Tehát oké, van neki egy ilyen utasítása, oké, most akkor játszhatjuk azt, hogy meg fogod támadni Ukrajnát. Ez a srác még túl kezdő, túl fiatal, túl zöldfülű, ő ezt el is hiszi, ez így van, ő ezt beveszi, és annál hihetőbben fog ő majd színészkedni. Tehát ő hinni fog, lehet, hogy ez az ukrán elnök, ő hiszi azt, hogy ő tényleg megvédi Ukrajnát meg. Tehát azért nem tudott megtörténni a háború úgy, ahogy azt beharangozták is, ahogy azt ők a fenevad képernyői által, a telefon és a tévé képernyői által próbálták prezentálni, mert Isten nem engedte meg, nem csinálhatnak azt, amit akarnak, hanem mit csinálhatnak? Azt, amit Isten megenged. De mit enged meg nekik Isten? Putyinnak, vagy Zelenszkinek, vagy a németeknek, vagy akárkinek Isten mit engednek? Hát ő azt engedi meg Isten, hogy hát látja, hogy az emberek, a tömeg milyen mértékben támogatja a szerencséget, hogy hány ember irányítja erre a figyelmét, hány ember hisz ebben, hány emberben ébred ellenzem, az oroszokkal szemben, az ukránokkal szemben, az amerikaiakkal szemben. És azt mondja, hogyha már ilyen sokan tüntettek ti, ugye, Oroszország ellen, hát akkor ti mind háborús bűnösök vagytok. Ha ilyen sokan felvonultak ti a háború ellen, vagy a háborúért, mert ti nem tudjátok, hogy ti a háborúért vonultatok fel, a vádolván egy teljes nemzetet, az orosz nemzetet, ugye? Hogyha ti ebben egyetértetek Magyarország, Lengyelország, Németország, Ausztria is, hát akkor most már jogos. Ez itt mutatta Isten Tibornak, ugye, azt a szót, amit ő nem is ismert. Tehát, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy Isten beszél hozzá, ad olyan szavakat is, ami nem volt benne az ő hétköznapi szótárában, az, hogy eszkalálódik. Tibének ez a szó nem volt benne a szót, azért, és az enyémben sem volt benne, nem foglalkoztam a szóval egyáltalán. És akkor meg kellett keresni, hogy mi az, hogy eszkalálódik. Mert volt elképzelésünk, lett fordítva ugye ezt a szót magyarra, volt elképzelésünk, de na hát megnéztük, hogy igen, most növekszik, bontakozik, tehát minél több embernek a figyelmét belecsalják a sátáni játszmába, annál nagyobb hatalma van a háborúknak, és annál nagyobb a valószínűsége, hogy ki fog robbanni a tulajdonképpeni háború, de az már Isten engedelmével. Mert mi adjuk a láttamozásunkat, az aláírásunkat, az egyetértésünket a háborúhoz, mint háborús bűnrészesek. És ezért mondtam azt, hogy nem úszhatjuk meg a sorozást. Hát én azzal kimentem tüntetni Oroszország ellen, a békét úgymond, én azáltal már be is soroztam magamat a háborúba. Emberek, ezzel el kell gondolkodni, amíg nem késő. Fáj a szívem tényleg, annyira fáj a szívem. Ide lezuhantunk, és mennyire fájdalmas az, hogy amit Jézus mondott, szóról-szóra beteljesedett. Úgy mentünk le a béka segge alá, tehát nem úgy a béke, hanem a béka segge alá, hogy közben azt hittük, hogy látunk, okosok vagyunk, mi a jó vezért követjük, mi a jó Führert követjük. A Führer jelentés az, hogy vezér. Mi a jó Führert követjük. Az Orbán Viktor Führert, a Putyin Führert, vagy pedig a Zelenszky Führert. És így adtuk mindannyian az aláírásunkat, a láttamozásunkat, az egyetértésünket a háborúhoz, és besoroztuk magunkat. De már azzal is besoroztuk magunkat, hogy valaha valakit vádoltunk, hogy részt vettünk a versenyszellemben, hiszünk a versenyszellemben, elmentünk egyetemre, és lediplomáztunk versenyszellemből, közgazdasági versenyszellem, pszichológia, meg mit tudom én milyen versenyszellemből, szépen lediplomáztunk. Ezáltal mindannyian besoroztuk magunkat a háborúba. Hadd kötelesek vagyunk mindannyian. Ez van, emberek. Szívszorongató erő beszélni, tehát fájdalmas, fájdalmas.
Az történik, ugye, hogy Isten nélkül olyan fákat ültetünk el az életünkbe, az elménkbe, és ez ebben minden beleérthető, minden, amit az ember kitalált, a vallásoktól elkezdve, az iskolai rendszeren keresztül, a politika, minden, a munka, szakma, hagyomány, minden. Ezek azok a fák, amikre azt mondta János egy mondatban, hogy minden olyan fa, amit nem Isten ültetett, az kivágattatik, és a fejsze már a fák gyökerénél van. Mert az csak elszívja a nedvet, a kegyelmet, elszívja a kegyelmet Istentől, de gyümölcsöt nem hoz, csak tüskét, mérgező tüskét, ami csak gyilkol. És Isten arra adja a kegyelmet, adja a nedvet, az életet adó nedvet, de nem azért, hogy az míg a világ s két nap éljen, hanem azért, hogy belátásra jusson az az ember, hogy ő mire használja az életvizét, Isten kegyelmét. És mit akart? Még a lélek valamit ki akart ezzel jelenteni. Igen, hogy Ezért beszélgetünk az igazságról. Nagyon kemény az igazság, mert úgy, ahogy azt kaptuk, az igazság az nem csupán elmélet, sőt, az jóval több, az több, mint elmélet. Az tényleg valóban a hit hallásból terjed, hallás által is terjed, de az igazság az egy más világ. Az igazság az egy más ország. Az igazság az teljesen más, mint amiben beleszülettünk. Minden más. És azt én, ha csak elmével akarom megismerni, jobb, hogyha nem is foglalkozok vele. Mert az igazság az újjáteremt. Az elveszi a régit, megöli a régit, és ad nekem újat. És ez már kemény. Ezért szereti az ember a hangzatos beszédeket, amik tartalmaznak igazságmorzsákat, mert az, ahol csak igazságmorzsák vannak, ott nincs szükség változásra. Ott megmaradhat a régi. A tüskés, mérgező fák, bűneink azok még ott jó helyt vannak, mert az igazságmorzsák az csak még egy kicsit meglocsoljuk a tüskés bokrot, a bűneinket, az egót. És valóban akár még az is el kell menjen a háborúba, hiszen az ember még a kardot, a világ kardját nem tud elengedni. Akár csak azt mondja, akár csak annak nem tud, nem engedi, hogy Isten azt beteljesítse az életében. Hogyha nem bocsájtod meg fel a barátaidnak a bűnét, akkor atyát sem tudja megbocsájtani a te bűneidet. És rengeteg keresztény vallásos ember, hiszen ottan nagyon jól elfér. Tehát minden elfér a vallás alatt, minden, ami emberi, földi, ördögi. Az irigység, a versengés, a kapzsiság, a képmutatás, a harag, a gyűlölet. Tehát Jézus mint név, vagy mint betűk, hogy Jézus, az úgy oké, belefér, de abban a pillanatban, amikor az ő tanításáról van szó, hagyj békit, ne mondjad, hallgass el, ördög van benned. Tehát nem érted, ha nem bocsájtod meg fele barátaidnak a bűneit, ha még te kifelé mutogatsz, ez se lehet, ezt se tudom én megtenni, mert nem értem ennek az igazságnak a mélységeit, hogy én bocsássa meg fele barátaimnak a bűnét, hogy bocsássa meg atyám az én bűneimet. Ennek olyan mélysége van, és még ez sem tudja Isten elvégezni bennünk a vallásosságon belül, és hogyha csak ezt nem tudja elvégezni, akkor én kardot fogok ragadni, mert haragszok a rokonokra, a barátaimra, az embertársaimra, mert én magamot jónak látom. Mert meg is fordíthatjuk ezt, hogy előbb azt mondom, hogy atyám, bocsáss meg az én bűneimet, és hogyha megláthatom a bűneimet, akkor már automatikusan jön, hogy megbocsássak mindenkinek ezen a földön, mert én vagyok a legbűnösebb ember. És rengeteg ember, vallásos ember fog menni háborúba, mert elhitették az ördögös sztorik által, hogy az ördögök így, a démonok úgy, reddesnek, bujkálnak, bla bla bla, és én vagyok a szent, és én vagyok a jó, és én vagyok az igaz, és melyek kardot rántok, úgy rántok kardot, mint hogyha Jézus sose létezett volna az életembe. Úgy megyek ölni, és még magamba imádkozok. Magamba imádkozok, hogy, és azt mantrázom, hogyha az Úr velem ki ellene, és biztos, hogy Isten is ezt akarja. Még jó megfelem a kardot. A vaskardot, a fémkardot, hogy jól vágjon. És megyek, szúrok, döfök Jézus Krisztus nevében, Isten nevében, az Úr velem ki ellene. Közben mantrázom, az Úr velem ki ellene. Mert bármit, amit én meg akarok tartani, azt én meg kell védjem. De mit kell én megvédjek? Én mit kell megvédjek? Nem az, ami már eleve múlandóságra, hiába valóságra van teremtve. Nem az kell én megvédjem, amire azt mondja János lélek által, hogy az kivágattatik, és a fejsze már ott van a fának a gyökerénél. És hogyha én meg akarom védeni, akkor én visszatartom a fejszét, a kétélű éles kardot, hogy azt Isten kivágja, hogy elpusztíthassa bennem, hogy életet tudjon a kóró, a mérgező tüskés kóró helyett ültetni az életembe, hogy gyümölcs, életnek a gyümölcse teremjen benne. Csak azt kell én megvédjem, és az ember csak azt kell megvédje, ami eleve múlandóságra van teremtve. Én azt nem kell megvédjem, ami eleve örökké valóságra van teremtve, és ebbe akar minket Krisztus belevinni, ezt akarja föltárni, ezt akarja bennünk megteremteni, az örökké valóságot, és hogyha én már benne vagyok, én már azt nem kell megvédjem, mert az örökké valóság véd meg engemet. Miért megyünk háborozni? Mit akarunk megvédeni? A halált, a múlandóságot, a hazugságot, ami nem Istentől van, ami így is úgy is elveszik, hogyha én kapnék akkora erőt, hogy megvédjem az én elképzeléseimet, és hogy megöljem a világon az összes embert, úgy is elvesznék. Ha én egyedül győzedelmeskedhetnék fizikai erővel és Kalasnyikovval ezen a földön, mindenkit kinyírhatnék, és azt mondhatnám, hogy én győztem, én is elmúlnék a többivel együtt. És erre hív Krisztus, hogy megmutassa, hogy mi az, ami engem véd meg, mi az, amiért én nem kell háborúzzak, mert ő véd meg engem, az Atya véd meg engem, az igazság, mint pajzs, az ő igazsága és a hűsége pajzs és örökké való. És hogyha én belemegyek abba, átformál engemet, én már nincs mit megvédjek, én már nem kell harcoljak azért, ami elmúlik, ami múlandó. Én bemegyek abba az állapotba, hirdetem azt az állapotot, hogy mások is bejöhessenek oda, hogy ne kelljen senki más harcoljon a halálért, a múlandóságért. Ezért vannak háborúk, Isten nevében, mert Isten és Jézus nevében a halált, a múlandóságot növeljük, tápláljuk, lopjuk Istentől a kegyelmet, az élet vizét. Ha mindenki Istenben lenne, a vallásos emberek Istenben lennének, nem kéne háborúzni. Miért? Hát te benned is az Isten lelke, én bennem is az Isten lelke. Benne vagyunk az életben, az élet az, aki megtart minket. Hát örvendezünk az Atyában és az Atyának. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a vallások az istentelenségbe, az antikrisztusi állapotba tartnak minket, hogy ők is kardot ragadnak, hogy meg kell védeni. Meg kell védeni mit? Csak a múlandóságot, csak a hazugságot, csak az elmúlást kell megvédeni. Miért akarom én azt megvédeni? Azért, mert még az bennem van. Amíg bennem hazugság van, ami elmúlik, azt én meg kell védjem, mert félek, hogy meghalok. Vele együtt meghalok. De hogyha bennem igazság van, Krisztus lelke van, aki örök, én már nem kell azt védjem. Hát én tudom azt, hogy ki lakozik benne, és én tudom azt, hogy én örökkön örökké élek vele. Erre hív Krisztus minket. Jössze! Gyere! Gyere! Gyere, ismerd meg az életet! És nem kell háborúzzál. Meg fogod vívni a belső háborúkat, a belső harcokat, de nem kell menjél kaszabolni, más embereket legyilkolni. Azért, hogy a te hiába valóságodat érvényre juttassad az ő hiába valóságával szembe. Mert mindenki így háborozik, mindenki azt mondja, hogy az én igazam, és én azért ölni fogok. Milyen igazad van, hogyha te azért ölni akarsz? Krisztus nem ölt az ő igazáért. Ő az életét adta az igazért, és hagyta, hogy megöljék, és hagyta, hogy Isten megdicsőítse és feltámassza, és megmutatta, hogy én örökké élek. Ez az igazság. Nincs szükség kardra. Gyere, ismerd meg.